A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat! A mai reggeli Monitor Extrában először arról lesz szó, hogy a közeljövőben akár tudományos publikációk társszerzője is lehet a mesterséges intelligencia, ezt követően pedig arról szólunk, hogy elkezdődött Szíria részleges diplomáciai rehabilitációja. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A közeljövőben akár tudományos publikációk társszerzője is lehet a mesterséges intelligencia. Az innovatív technológia egész iparágakat forradalmasít, ám az új lehetőségek jelentősen növelik a visszaélés esélyét is, mondta el a Pannon Egyetem egyetemi tanára. A veszélyeket felismerve az UNESCO 2021-ben már fontos alapelveket fektetett le, az Európai Unió pedig 5. ipari forradalmat hirdetett. Ennek részeként arra is felhívták a figyelmet, hogy a jövőnek fenntarthatónak és emberközpontúnak kell lennie. Abonyi János szerint megfelelő szabályozás mellett a mesterséges intelligencia nem leváltja, hanem támogatja az emberek munkáját. Énekes Gábor interjúja.
2021. novemberében az UNESCO általános konferenciáján a 193 tagállam elfogadta a mesterséges intelligencia etikájára vonatkozó ajánlást, amely a témában a legelső globális szabványalkotási eszköz. Ugye a mesterséges intelligencia teljes életünket behálózza, rengeteg különböző területet érint. Hogyan lehet betartani vagy betartatni egy ilyen szabályozást? Mennyire veszik egyáltalán komolyan az ilyet a tagországok?
Véleményem szerint a tagországok teljes mértékben próbálják ezt figyelembe venni. Ugye Magyarországon is kialakult a mesterséges intelligencia stratégia, és külön van egy olyan munkacsoport, amely a etikai kérdésekkel foglalkozik. Az más kérdés, hogy a technika, a technológia olyan hatalmas léptekben halad előre, hogy folyamatosan új és új lehetőségeket nyit, és ezekkel a lehetőségekkel pedig sajnálatos módon vissza lehet élni, és a szabályozás az nyilván ebben az esetben, ebben a forradalmi megújulásban gyakran utána jár csak a történéseknek. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy komoly alapelveket rögzített az UNESCO, amelyek azt taglalják, hogy igen, élni kell a mesterséges intelligencia által nyújtott lehetőségekkel, fenntarthatóság érdekében kell, hogy ezeket az eszközöket, módszereket alkalmazzuk, ugyanakkor ezeknek a technikáknak, módszereknek áttekinthetőnek kell lenniük, folyamatosan nyomon követhetőnek, annak érdekében, hogy elkerüljük a visszaéléseket.
Már így a visszaéléseknél tartunk. A mesterséges intelligencia számos vitathatatlan előnnyel rendelkezik, hiszen a jog és az orvostudománytól kezdve a közlekedésen át egészen a klímaváltozás elleni harcig számos területen lehet felhasználni, de csak akkor, ha felelősséggel használjuk. Viszont akkor mik azok a legnagyobb veszélyek vagy kockázatok, amik jelenleg megvannak fogalmazva így a mesterséges intelligenciával szembe, és amikre a legjobban kéne figyelnünk az elkövetkező időszakban?
Én személy szerint nem is azoktól a visszaélésektől félek, amelyeket rossz szándékkal követnek el, hanem attól, hogy ez a technika, technológia rohamos léptekkel fogja átalakítani az életünket. Talán most mindenki találkozott az úgynevezett ChatGPT rendszerrel, ugye avval, amit az OpenAI nevezetű vállalkozás megnyitott a széles közönség számára az év végén. És láthatjuk azt most már mindannyian, hogy most már ott tartunk, hogy érthető tartalommal bíró, rendkívül informatív szövegek generálására alkalmas a mesterséges intelligencia. Annyira, hogy ma már arról lehet beszámolni, hogy publikációk, tudományos publikációk társszerzőjeként is szerepel ez a technológia. Tehát mindenki, aki idáig a kreatív iparban dolgozott, azt gondolhatta, hogy hát az ipari forradalom, a mesterséges intelligencia ezt az iparágat, az életünknek azt a részét, ami az alkotáshoz, a kreativitáshoz kapcsolódik, az sosem fogja veszélyeztetni. És hát most itt vagyunk 2023 év elején, és hát azok, akik grafikusok, azok elámulhatnak azon, hogy az úgynevezett DALL-E rendszer milyen párkúszó alapján, milyen izgalmas, kreatív és bizonyos szempontból jelentéssel bíró ábrákat, képeket, kvázi műalkotásokat tud létrehozni, és akik pedig szövegalkotásból élnek, azok pedig elámulhatnak azon, hogy hát egy-egy irodalmi áttekintést, egy cikket, vagy ne adj Isten, egy mesét is képes megalkotni ma már a mesterséges intelligencia, és ez mindes most már elérhető mindannyiunk számára. Úgyhogy én ettől félek most, mert ez forradalmasítja az oktatást, az oktatásban a számonkérést, forradalmasítja a kreatív ipart, el kell gondolkodnunk arról, hogy mit jelent az, hogy szellemi tulajdon. És nyilván már most jönnek a visszaélések is, tehát automatikusan generálódnak már könyvek, amelyeket pedig eladásra kínálnak számunkra, illetve vannak azok a programozott chatbotok, amelyek ezt a technikát próbálják meg a mindannyiunk megtévesztésére felhasználni.
És ugye ez csak az egyik nagyobb terület, amit említett, ugye ott van azért sok másik szakma is, amiket szintén olyan módon fenyeget a mesterséges intelligencia, hogy számos munkahelye miatt feleslegessé válhat, vagy megszűnhet, hiszen annyi minden más tud helyettünk elvégezni. Erről hogy vélekednek a szakértők, vagy akár ugye a szabályozás keretében, hogy lehet azt megvalósítani, hogy megtaláljuk azt az arany középutat, hogy az a rengeteg ember, aki most jelenleg éppen a valamilyen területen dolgozik, az végül ne veszítse el a munkáját pusztán amiatt, mert a mesterséges intelligencia valamilyen területen hatékonyabban tud teljesíteni.
Igazából lehet, hogy riasztó volt az előző gondolatmenetem, de senkit sem szerettem volna megijeszteni. Én mesterséges intelligenciának az ipari alkalmazásával foglalkozom, az úgynevezett negyedik ipari forradalommal, a termelőrendszerek digitalizációjában próbáljuk meg ezeket az eszközöket alkalmazni. És nagyon fontos az a kérdés, amit említett, ezt felismerte már az Európai Unió is, és éppen ezért meghirdette az úgynevezett ötödik ipari forradalmat, amely próbálja pótolni az előbb említett hiányosságot, azaz az ipari digitalizáció, a mesterséges intelligencia alkalmazása mellett felhívja a figyelmet arra, hogy a jövő termelőrendszereinek és általánosságban a rendszereinek reziliensnek, tehát ellenálló képességet mutatónak kell lenni, és ami legfontosabb, fenntarthatónak, és ami még fontosabb, emberközpontúnak. Tehát ma a legfontosabb kérdés a mesterséges intelligencia kapcsán is az, hogy hogyan tudjuk az embereket támogatni, az emberek munkáját támogatni, az emberek döntéshozatalát támogatni. Tehát én abban bízom, hogy ezek a technikák, technológiák megtalálják a helyüket abban, hogy a mi életünket és a mi munkánkat segítsék, és ne a mi tevékenységünket váltsák ki.
Hát csak ugye azért is, mert hosszú évekig azt gondoltuk, hogy a kreatív munka, ami nagyobb fantáziát igényel, több kreativitást igényel, az egy ilyen kellemes menedékhely lehet az emberek számára, hiszen ezt nem zavarhatja semmilyen mesterséges intelligencia, és most azért úgy tűnik, hogy mégis erre a területre is ez be tud szivárogni. Mit gondol például az oktatás tekintetében, hogyan kéne ehhez a témához hozzáállni, mivel nagyon szerteágazó és rengeteg területet lefed, hogyan lehet az embereket, a társadalmat oktatni, hogy tudjanak adaptálódni ehhez az új helyzethez, és tudják majd kezelni a mesterséges intelligenciát.
Én úgy gondolom, hogy nyilván az alkotás folyamatát, az alkotás örömét, a flow állapotot semmi sem fogja elvenni tőlünk, és ma már az internet tele van olyan izgalmas képpel, amit lelkes felhasználók generálnak, és avval játszanak, hogy ezeket a technikákat alkalmazzák, kulcsszavakat próbálnak megfogalmazni úgy, meg képleírásokat, hogy számukra tetsző kép jöjjön létre, illetve hát én magam is akár egy délutánokat is el tudok tölteni most a ChatGPT alkalmazással annak kapcsán, hogy mondjuk körbejárjam egy tudományterületnek az aktuális állapotát. Tehát igazából nem változik meg az, hogy mi alkotók, kreatívak átérezzük az alkotás örömét, hanem igazából egy új eszköz kerül a kezünkbe. Az oktatásnak is ennek megfelelően majd hosszabb távon, rövid távon át kell állnia. Most már nem csak a lexikális tudásnak a megtanulását kell kordában tartanunk, hanem a lexikális tudásnak a visszaadása is kérdőjelessé válik, ennek a szükségessége, hiszen ezek a generáló elemek ezeket már megteszik. Sőt, ezek az eszközök most már a programozásban is segíthetnek számunkra. Tehát egy magasabb szintre tud helyeződni az alkotói tevékenység. Nyilván az alapoktatásra továbbiakban is véleményem szerint szükség lesz, ugyanakkor meg kell tanulni azt, hogy jóval nagyobb és komplexebbek lesznek a jövőben ezek a Lego kockák, amikkel tudunk majd gazdálkodni és tudunk újat létrehozni.
Az elmúlt percekben a Pannon Egyetem egyetemi tanárát, Abonyi Jánost hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Elkezdődött Szíria részleges diplomáciai rehabilitációja. Az Arab Liga számos országa szorgalmazza Damaszkusz visszavételét a szövetségbe, Törökország pedig ugyancsak rendezni kívánja kapcsolatrendszerét Assad elnök országával. A Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója szerint a fordulat hátterében az áll, hogy a demokratikusnak mondott szíriai ellenzék polgárháború sikerére mára elenyésző esély maradt. Wagner Péter ugyanakkor elmondta, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió továbbra sem fontolgatja a nyitást Szíria felé, így a globális amnesztiára még várnia kell Assad elnöknek. Molnár Gábor interjúja.
Zajlik Szíria rehabilitációja diplomáciai térben?
Zajlik Szíria rehabilitációja, elsősorban az arab államok és Törökország részéről. Ugye Irán, Kína, Oroszország felé eddig is a kapcsolatok működtek, és egy pár éve indult el az arab országok egy részéről az Assad rezsimnek a rehabilitációja. Ez még nem ért véget, itt még vannak kérdőjelek, de ugye itt most Törökországnak kapcsolatainak normalizálása Szíriával az, ami újra figyelem előtt terébe állította ezt a kérdést.
Mi ennek az oka? Változott valami Szíriában, vagy Assad elnök meg ítélésében?
Az mindenképpen megváltozott, hogy ugye több mint 10 éve kezdődött el a szíriai polgárháború, és akkor ez az arab államok részéről, nem csak az arab államok részéről, hanem mindenki részéről egyfajta választási kényszert jelentett arra nézve, hogy az új szíriai ellenzéket támogatja, vagy az Assad rezsimet, és ebben az időben, amikor még úgy tűnt, hogy itt a szíriai ellenzéknek lehet valamiféle nyugatos demokrácia párti iránya, vagy hát ez az iránya most is megvan, csak tömegtámogatottság nincs mögötte, akkor úgy tűnt, hogy több ország, a többség a rezsimváltás mellé áll, és ugye a szíriai polgárháború első szakaszában Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emirátusok, Katar és a hozzájuk közel álló arab államok úgy döntöttek, hogy blokkolják egyrészt Szíria tagságát az Arab Ligában, másrészt megszakítják a diplomáciai kapcsolatokat az Assad rezsimmel, és talán ami a legfontosabb, hogy fegyverekkel is támogatni fogják a szíriai felkelőket. Azóta ugye eltelt, mondom, több mint 10 év, kiderült, hogy a szíriai felkelésnek a nyugatos demokrácia párti elemei voltak a leggyengébbek, érdemi tömegtámogatottsággal rendelkeztek is. Ez elmúlt, és elsősorban az iszlamista vagy az egészen szélsőséges jihadista csoportok váltak a szíriai ellenzék fő alakjaival, akiket viszont senki nem akart támogatni, és akikkel senki nem akar együttműködni. Így aztán az a helyzet alakult ki, hogy nincs kit elképzelni Assad potenciális riválisaként. Miután 2015-ben Oroszország és Irán katonailag is beavatkozott az Assad rezsim oldalán, a rezsim képes volt az ország területének nagy részén az elkövetkező évek során stabilizálni, illetve újra megteremteni a hatalmát. Ugye már évek óta gyakorlatilag egy olyan helyzetben vagyunk, hogy Idlib tartomány az egyetlen olyan tartomány, amely még mindig az ellenzék kezén van, ugye, de ott is az Al-Qaeda-nak az utódszervezete a meghatározó erő. Szíriai-török határ mentén, vagy a szíriai-török határnak a szíriai oldala, vagy török megszállás alatt van, vagy a szíriai kurdok ellenőrzése alatt van, és az iszlám állam összeomlását követően pedig az Eufrátesztől délre eső területek papíron legalábbis megint az Assad rezsim kontrollja van. Tehát az Assad rezsim képes volt stabilizálni és kiterjeszteni ismét a hatalmát. Kialakult egy státuszkó, ami évek óta alig változik, csak hogyha a törökök újabb beavatkozást kezdenek a kurdok ellen, akkor van változás. És ez hát arra kényszerített számos arab államot, hogy belássa, hogy az Assad rezsim megkerülhetetlen, és innentől kezdve nincs tovább értelme a szankciók vagy a diplomáciai kapcsolatok lezárásának. Ugye ennek egyik jele volt, hogy azt hiszem talán az Egyesült Arab Emírségek volt az, amely néhány évvel ezelőtt újra nyitotta a nagykövetségét Szíriában. Most volt novemberben az Arab Ligának egy soros ülése, ami előtt már komolyan felmerült az, hogy rehabilitálják közösen Szíriát, erre akkor még nem került sor, de maga a vita jól jelezte azt, hogy erre igény van. Ez téma az arab országok között.
És akkor egy picit a beszélgetésünk apropója kerüljön gorcső alá, ez pedig Törökország. Ugye említette, hogy itt ez folyamatban van, de milyen lépések történtek eddig, és mennyire komoly ez a kapcsolat újraélesztési szándék?
Azt látjuk, hogy magas szintű, miniszteri szintű találkozók zajlottak le, ahol nyilvánosan is elhangzottak olyan kijelentések, amelyek a diplomáciai kapcsolatok rendezése irányában mutatnak. Ez ahhoz képest, hogy ez az egyik legfontosabb, mint határos ország ellenzéke volt az Assad rezsimnek egy óriási lépésnek számít, és jól illeszkedik abba a török külpolitikával, amit az elmúlt években egy-két évben megint látunk, hogy Törökország ismét rendezni kívánja, vagy normalizálni kívánja legalábbis a kapcsolatait azokkal az országokkal, amelyekkel rosszban volt. Ugye láttuk, hogy a Törökország Tel Avivi nagykövete ismét megérkezett, tehát ugye Izrael is normalizálták a kapcsolataikat, és most ebben az irányban mutathat a Szíriával való kapcsolatok normalizálása is, csak ugye szemben Izraellel, Szíriával Törökországnak sokkal több konfliktusa van. Hát egyrészt azért, mert török csapatok állomásoznak Szíriában, több millió szíriai menekült él Törökországba, akik től, vagy akinek egy részétől legalábbis Törökország szeretne megszabadulni és visszaküldeni őket Szíriába. És ott vannak ezek a dzsihadisták, ezek az Al-Qaida utódok Idlib tartományban, akik a működésüket részben annak köszönhetik, hogy a török erők ott egyfajta védőernyőt képeznek, és megakadályozzák a jelenlétükkel, hogy Irán, Szíria és Oroszország közösen felszámolja ezt a tartományt, amely egyébként akkor egy újabb menekült hullámot indítana el Törökország. Tehát nagyon komplex a két országnak a kapcsolatrendszere, de az mindenképpen egy fejlemény, egy nagyon fontos fejlemény, hogy egyáltalán beszélnek egymásról, és elmerült ennek a kapcsolatok rendezésének a lehetősége.
Ha jól olvasok a sorok között, akkor Szíria rehabilitációjának egyfajta első lépcsőfoka a Törökországgal való kapcsolatok rendezése, és van még két nagy akadály, az Európai Unió és az Egyesült Államok. Lát-e arra esélyt, hogy ezeknek az országoknak, vagy az ország szövetségeknek a kapcsán is egyfajta rendeződés majd elindul?
Nem, ennek a két csoportnak, vagy az Egyesült Államok és az Európai Unió kapcsán semmilyen ilyen jel egyrészt nem látszik, másrészt nincsenek is szemben Törökországgal, vagy szemben az arab országokkal rákényszerülve annak, hogy változtassanak ezen az álláspontjukon. Ugye különösen az amerikai álláspontot az is meghatározza, hogy az Assad rezsim Oroszországgal és Iránnal nagyon szoros kapcsolatban, tehát két olyan országgal, amelyel Washingtonnak kielezettek a kapcsolatai, és szintén így az Európai Unió, amelynek ugye most különösen az ukrán válság kapcsán egyébként is rengeteg fontosabb és nagyobb problémája van. Szerintem semmi sem készíti őket arra, hogy egy újabb vitáskérdést nyissanak meg azzal, hogy elkezdik felvetni annak a kérdését, hogy érdemes-e vagy kellene az Assad rezsimmel normalizálni a kapcsolatokat. Az Európai Unió szerintem önállóan nem fog lépni az Egyesült Államokkal való konzultáció nélkül, másfelől pedig nincs is semmi olyan konkrét sürgető nyomás rajta, hogy ezt megtegye. Törökországon van. Törökországon az Erdogan elnök ugye választások előtt van idén, az újraválasztásnak az esélye nagyon billeg, tehát ezért látjuk rajta ezt a fajta külpolitikai aktivitást, egyébként is egy aktív külpolitikát folytatott, de most látjuk a svéd-finn NATO csatlakozás kapcsán, hogy nagyon magas árat szab annak, hiszen ezeket otthon neki eredményként kell eladni. Ugyanígy a szíriai menekülteknek a rendezése az, ami igazából belpolitikailag fontos. Neki nyilván a török lakosságot nem a diplomáciai kapcsolatok felvétele vagy nem felvétele az, ami izgatja, hanem az, hogy a több mint 3 millió szíriai menekültnek a helyzete miként alakul majd Törökországban, mert eközben Törökország egy gazdasági mélyrepülésben van, tehát azoknak a menekülteknek az ellátása, integrálása most ilyenkor ennek a jelentősége felértékelődik.
Ugye beszéltünk itt menekült hullámról, szélsőséges csoportokról, terrorista csoportokról Szíria esetében. Milyen állapotban van most az ország? Továbbra is azért ezek a polgárháborús viszonyok jellemzőek?
Ott, ahol az Assad rezsim stabilizálta a hatalmát, ott gyakorlatilag a nyugalom és békétől kezdve az ellenségeskedés potenciális fellángolásáig bármilyen helyzettel találkozunk. Ahogy említettem, az Eufrátesztől délre azon a hatalmas sivatagi területen az iszlám állam sejtjei még mindig jelen vannak. Alkalomról alkalomra rajtaütéseket hajtanak végre a biztonsági erők katonáin, vagy katonai bázisokon, vagy utánpótlásszállító buszokon, de például a tavalyi és tavaly előtti statisztikákat összehasonlítva azt látjuk, hogy az iszlám állam aktivitása ott sökken. Van Szíriának a déli területei, ahol viszonylag béke van, de a szíriai hatalomnak a jelenléte az igazából névleges, az a helyi erőcsoportokkal megkötött megállapodás vagy megbékélésen nyugszik, ott időről időre fellángol az erőszak a helyi csoportok között, nem azért, hogy a szíriai rezsimet újból lerázzák, hanem azért, mert olyan vitás kérdéseik vannak, amelyeket részben a polgárháború utód maradványaként, amelyek amiket erőszakkal rendeznek, és ebben a szírezsim nem tud beavatkozni. És nyilván ott van Damaszkus és Aleppo között a gazdasági, ipari, demográfiai centrum az országnak, ahonnan nem nagyon érkeznek hírek arról, hogy incidensek vagy biztonsági problémák lennének, ha csak nem az iszlám állam egy-egy terrortámadást arra is végrehajt. Az új építés, ha halad is, akkor az csuklépésben történik. Ugye sem Irán, sem Törökország, sem Kína nem tud, vagy nem akar jelenleg jelentős összegeket befektetni az országba, amelynek a világbanki becslések szerint több száz milliárd dollárba kerülne a helyreállítása, beleértve az egészségügyi infrastruktúrát, a közutakat, a közszolgáltatásokat. Erre a szíriai államnak nincsenek saját forrásai, úgyhogy a helyzet, azt mondanám, biztonságilag, politikailag stabil, nincs, aki megkérdezze ezeken a területeken az Assad rezsim hatalmát, viszont az életszínvonal nem javul, és a helyreállítás nagyon lassan történik.
Wagner Pétert, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is rádiónkat. Nem sokára a hírek következnek, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.